Kedves testvérek, akkor a Galata levél felvezetéseképpen még a Galaták közötti háttértörténéseket feldolgoznánk ma az apostolok cselekedeteiből. Én azt gondolom, hogy ne rohanjunk, a 15. fejezet majd az apostoli gyűléssel az még fontos lesz, úgyhogy talán a mai meg a jövő heti bibliórát rászállhatjuk erre, és akkor utána magával a Galata levélnek a szövegével fogunk már tényleg foglalkozni. És a 14. fejezet első 7 versét olvasom az apostolok cselekedeteiből. Remélem, a görög helységnevekbe és szavakba nem fog beletörni a nyelvem. Tehát így szól az ige. Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett is, megadta, hogy jeleket és csodákat tegyenek véghez. A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, és ott hirdették az evangéliumot. Ugye már a múlt héten is láttuk azt, hogy azért van némi ellenállás Pál apostol szolgálatával kapcsolatban, de most szeretném egy, hát nem, ez nem fordítási hiba, ez valójában egy érdekesség, amit nem biztos, hogy jól fordítunk, mert hogy amikor azt írja a Biblia, itt a 14. fejezet 3. versében, hogy mégis hosszabb időt töltöttek ott, azt nem biztos, hogy is kell fordítani, hogy mégis. Ezt lehet, hogy is kell fordítani, hogy ezért. Mert hogy itt belefutnak az ellenállásba. Az ellenállás az mindig alapja az igehirdetési szituációnak. Tehát amikor a Krisztus nem fogadja be valaki, akkor annak a Krisztus hirdetni kell. Vagy a másik, hogy egész egyszerűen az Isten elkezdi belülről feszíteni, és adott esetben azért áll még ellen egyébként, mert ezt nem tudja beengedni. És itt érdekes, hogy gyakorlatilag a görög szöveg az pont arra akar alapot teremteni, vagy arra utalhat, Isten hozott, erős vár a mi Istenünk, hogy részben a reakció, elutasító reakció miatt sokáig ott maradt Pál apostol és Barnabás, és hirdeti az igét, és nem tágít az evangéliumtól, meg az evangélium hirdetése mellől, holott mondhatná azt, hogy akkor most lerázzuk megint a sarulról még a városporát is, és tovább megyünk, mert senkit nem érdekel, hanem ez az ellenállás, ez lesz az alapja annak, hogy ők az ige hirdetési helyzetekbe belálljanak. De azért ezt szeretném aláhúzni, hogy itt legalább van ellenállás. Tehát ami lényeges különbség például a 21. századhoz képest, az az, hogy itt nem érdektelenség van. Tehát bemennek a városba, és alapvetően elkezdik hirdetni a zsinagógába az evangéliumot, ugye egy zsidó közösséghez mennek, ez Pál apostolnak szokása, meg a zsidó közösséghez csapódó prozelitákkal, görögökkel, vagy hát a pogányokkal foglalkoznak először, és itt erre feljön egy ellenállás, de az legalább egy minősített hozzáállás, amivel tudunk dolgozni. Ez egy picit olyan, hogy légy langyos vagy hideg, vagy légy meleg vagy hideg, de a langyos kiköpi az Isten, ugye? Tehát, ha ellenállunk az Istennek, azzal tud valamit kezdeni az evangélium, ha érdektelenek vagyunk, azzal már egy picit nehéz lesz. Tehát itt ez a nagy ellenállás az igehirdetési alapot teremt, és egyben bizonyítéka is annak, hogy az Isten dolgozik, mert hogy kijön a reakció az emberekből. Egy másik helyen írja egyébként Pál majd, hogy ugye a Krisztus keresztje a görögöknek bolondság, hiszen ők a filozófiának az útját, meg az esztétikumnak az útját járták, a zsidóknak pedig botrány, skandallum, de nekünk, akik üdvözülünk, az Istennek ereje. A bolondság is, meg a botrány is az egy negatív felfogása a keresztnek, de legalább felfogása. Az valami reakciót képez, és ez már elég ahhoz, hogy az emberekben elkezdjen dolgozni az evangélium. Lehet, hogy valakit úgymond fel fog feszíteni, mint egy pajszer, de hogy ha már ingerli, akkor foglalkozik vele, és ez aztán ige hirdetési alap lesz. És aztán itt van még egy-két érdekesség ennek a görög szövegnek, mert utána, ahogy megyünk tovább, ugye ír arról az apostolok cselekedet, hogy bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett. Majd a Galata levelet, mikor olvassuk, akkor látni fogjuk, hogy Pál hivatkozik arra, hogy ők, mikor a Galaták között jártak Barnabással, akkor bizony történtek csodák. Egész konkrétan a harmadik fejezet indul talán úgy, tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi ezt. Ez már a Galata levélből egy idézet. És itt egyértelműen ide a 14. fejezet elejére utal vissza, mert hogy azt látjuk, hogy ezek az igehirdetések, ezek nem csak elhangoznak, mint egy retorikai beszéd. Noha Lukács nem részletezi feltétlenül az összes csodát meg jelet, ami az igehirdetést kíséri, de azt egyértelműen rögzíti, hogy ezek ott vannak, és ezek meggyőző erőként szólnak az evangélium mellett. És itt azért vastagon alá kell húzni, hogy nem Pál mellett szólnak ezek a jelek, hanem az evangélium mellett, amit hirdetés képvisel. Nem tudom, hogy feltűnt-e a testvéreknek, hogy amikor arról ír az apostolok cselekedete itt az elején, hogy megoszlás támad a városban, és egyesek a zsidókkal tartanak, egyesek meg az apostolokkal, akkor ugye gyakorlatilag itt egy apostol van a szereplők között, hivatalosan az Pál. De az apostoli szolgálatban nem egyedül áll, mert az apostol az azért lesz apostol, mert a krisztusi küldetésben jár, a krisztusi evangéliummal van kiküldve, és gyakorlatilag az apostoli szolgálat, itt lehet egy picit vitatkozni mondjuk a római katolikus felfogással, de azt mondjuk, hogy az apostoli szolgálat ez gyakorlatilag a mai napig a generációról generációra öröklődik, mert az evangélium hirdetése, az arról való tanúskodás, az azzal való lelki gondozás az alapvetően az apostoli szolgálat. És ez sosem a szolgálat tevőről szól, hanem magáról a szolgálatról, aminek az alapja viszont a krisztusi szolgálat. És itt Barnabás is belekerül ebbe a apostoli kalapba, mert nyilván ő Pál közvetlen munkatársaként ebben a szolgálatban van. És itt megint lehet látni azt, hogy ami miatt majd mi vitatkozunk a római katolikusokkal egyházfelfogás szempontjából, hogy az apostoli tekintély, az nem Pál tekintélye, meg nem Péter tekintélye, meg Jakab tekintélye, hanem valójában annak az Úr Jézus Krisztusnak a tekintélye, akitől a szolgálat ered az elhíváson meg a kiküldésen keresztül, és az valójában nem a mi személyes érdemünk, vagy nekünk jár valami hierarchia, vagy elismerés címszóval, hanem itt csak az a kereszt a lényeg, amire ezek az emberek mutatnak, és amire alapvetően az egyházi szolgálat a mai napig gondviseltebb helyzetben épül. Mert azért itt talán egy olyan zárójelet megnyithatok, ami nem az apostolok cselekedeteiben van itt legalábbis leírva, de hogy azért ebben sajnos benne van, hogy azért az emberi ego az nem biztos, hogy elfogadja az apostoli tekintének az igazi gyökerét, tehát a Krisztust. És láttunk már olyat, hogy a Krisztus tekintélyével próbál az emberi bűnös önértelmezés visszaélni. De ez egy zárójel, mert nem feltétlenül most ennek a kérdéskörét szeretném vonzolgatni. És az Isten pedig azért igazolja jelekkel az ige hirdetést, mert hogy ez az ő igéjének a hirdetése, és nem Pál az, aki ennek igazából a hitelesítője lesz, vagy a Jeruzsálemből ide küldött szolgálattevők, vagy akik jöttek Pállal, hanem maga az Isten, mert az én igém nem tér vissza hozzám üresen. És ez igaz a Krisztusban, aki a testélet ige, és igaz a hirdetett igére is a mai napig, mert minden egyes ige hirdetési szolgálat történjen a szószéken, történjen testvéri beszélgetésben, történjen szabadtéren, történjen bármilyen helyzetben, amikor az evangéliumból indulunk ki, és a Krisztusra mutatunk, az ott az Isten igéjének a hirdetése. Tehát nem hiába alakul ki például az az egyházba szokás, hogy a szószékekre folyamatosan odafirkálják, vagy faragják a galambot, nem azért, mert a galamb az egy olyan hű de szép, vagy csodás állat, hanem azért, mert ez a Szentléleknek a szimbóluma. És ott nem az a lényeg, hogy milyen programbeszédet tud elmondani a lelkész, aki egyébként éli így úgy amúgy az életét, és a gyülekezet erről úgy is tud, meg ha nem tud, akkor is tud róla, hanem az a lényeg, hogy ott milyen, hogy ott az Isten szólal meg, és ott alapvetően ennek van a helye. De én azt gondolom, hogy ez igaz azokra az igehirdetési szituációkra, amik nem ennyire direktek. És az ugyanúgy apostoli szolgálat, és ezt egyébként lehet, hogy a testvérek végzik baráti körökben, vagy családoknál, vagy családi szituációkban. És az Isten egyébként a maga igehirdetését jelekkel megerősíti, tehát nem feltétlenül nagy és látványos csodákkal, de szeretném elmondani, hogy a csoda nem attól lesz csoda, hogy látványos, hanem attól, hogy az Istennek a hatalmáról, irgalmáról valahogy tanúskodik. És azért itt a csoda az elég tág. Én azt gondolom, hogy Lukács azért nem kezdi felsorolni, de ez az én gondolatom, és nem valami nagy egzegetikai hátteret végeztem ahhoz, hogy ezt kifejtsem, csak a saját benyomásom. Tehát Lukács azért nem fejtegeti ki itt a jeleket szerintem, mert hogy ezek egyébként nem feltétlenül valami egetverően nagy dolgok, hanem mondjuk rendbe jött emberi kapcsolatok, vagy elsimított emberi konfliktusok, amiket nyilván nem az ember old meg, hanem a lélek. Vagy teszem azt mondjuk függőségekből való szabadulás, ami szintén, és legyünk őszinték, nagyon sok alkoholbeteggel foglalkozik egyébként a kereszténység a mai napig, nem tudom, hogy a testvérek hánynak a nevét tudnak felsorolni. Én ismerek párat közülük, de hogy nem gondolom, hogy New Yorkban mondjuk hallottak ezekről a történetekről. De az nem azt jelenti, hogy ez nem csodálja a léleknek, csak nagyon személyre szóló, meg a helyi közösségnek szól. És ezek alapvetően az evangéliumból fakadnak, mert az evangélium az mindig gyógyít. Gyógyítja a szétesett emberi élethelyzeteinket, gyógyítja az ember-Isten viszonyt, és mivel gyógyítja az ember-Isten viszonyt, ezért az emberi kapcsolatainkra, meg élethelyzeteinkre is kihatással jár. És ezek olyan jelek, amiket lehet, hogy mi gyülekezeti szinten sem biztos, hogy észreveszünk az igehirdetés nyomán, de hogy ott van az embernek az életében, mert az Isten gondviselése miatt van ott az embereknek az életében. Jó dolog, hogyha előbb-utóbb valaki ki tud erről tanúságot, vagy ki tud állni tanúságot tenni. És akkor itt nagyon izgalmas, hogy a görög szöveg az egy olyan melléknévi igen nevet használ itt az evangélium hirdetésére egyébként az apostolok cselekedeteiben nagyon sokszor a következő fejezetekben is, meg az ezt megelőző fejezetekben is, ami folyamatos jelenben van, és lehet, hogy sokkal jobb fordítás lenne az, hogy nem hirdették az evangéliumot, hanem hogy evangelizáltak. És itt az evangelizáció alatt én nem feltétlenül azt a formai szolgálatot értem, amikor tanúságtevő van mondjuk a templomban, meg zenei szolgálat, meg hívunk egy igehirdetőt, aki felkészül egy adott témából, mert hogy ez a mi gyülekezés, és félrejtés ne essék, ez is evangelizáció, csak hogy ne az alkalomra gondoljunk itt, amikor az abcsel beszél az evangelizációról, hanem ennek a nagyon életszagú folyamatáról. Amikor ez a gyakorlatban, a hétköznapi szituációkban, a piactéren, az emberi beszélgetésekben, a vásárlásnál, az ügyintézésnél, a nem tudom én, Pál apostol lehet, hogy itt is megállt sátorkonyvát készíteni, Lukács nem tér ki rá, de el tudom képzelni. Mert hogy itt nem arról van szó itt az abcselben, hogy itt egy-két eseményt, vagy egy-két napnak a dolgai vannak feldolgozva. Az első missziói út, ami gyakorlatilag itt a Galaták között történik, az egy olyan másfél-két év időtartam. De lehet, hogy egy picit hosszabb. Vitatkozhatunk egyébként róla a szöveg alapján, mert majd ha pont a Galatákhoz írott levelet olvassuk, akkor ott Pál apostol egy csomó időt leír, hogy a damaszkuszi megtérése között, meg a Péterrel való találkozása között mennyi idő telik el, akkor hogy ő mennyi idő után megy el a Galatákhoz, akkor onnan hogyan jön vissza. Tehát, hogy ott egy csomó dolgot leír ő maga, és én azt gondolom, hogy Pál apostol nem téved, hogyha a saját szolgálatának az idő kronológiájáról nyilatkozik. És hogy az apostolok cselekedeteit olvasva nem biztos, hogy egyből összeáll, hogy az első pünkösd, meg mondjuk majd a 15. fejezet apostoli zsinata között több év telik el. Tehát ez nem egy napló nem egy történelemkönyv a tekintetben, hogy itt persze haladunk előre, hanem itt Lukács tényleg a legsavaborsát az eseményeknek sűríti egybe. Egyébként nagyon figyel arra, hogy ez történetileg és kronológikusan a lehető legjobban passzoljon. Tehát amíg mondjuk Lukács evangéliumának a megírásánál Lukácsnak sem szempontja azt, hogy Márk evangéliumát úgy egészítse ki, hogy ott valami jézusi kronológiát felállítson, mert az evangéliumnak nem a kronológia a lényege, hanem a kereszt és a feltámadás, meg a jézusi tanítás, addig az apostolok cselekedeteinél valami hihetetlenül precízen figyel arra, hogy a páli történet az időrendi leg egymás után legyen. De nem feltétlenül kell azt látni, hogy itt egy ilyen pár hetes vagy pár hónapos folyamat van, itt évek telnek el. És az evangelizáció, ahonnan ide kanyarodtam, ez gyakorlatilag a görög szövegben annak az igé, vagy melléknévi igeneve, hogy ez gyakorlatilag egy folyamatos létezése Pálnak. Mert hogy nem tud nem evangelizálni, és azért nem tud nem evangelizálni, mert valójában nem ő evangelizál, hanem a lélek meg az ige benne meg általa. És itt egy picit szeretném megragadni annak a lehetőséget, hogy beszéljek arról, hogy a missziót meg a tanúságtételt olyan sokszor túl tudjuk dramatizálni szerintem egyébként, hogy a jó Isten biztos vagyok benne, hogy röhög és mosolyog rajtunk, mert hogy nem ilyen hatalmas nagy dolgokra kell itt gondolni, hogy nem tudom, ezrek térnek, mindjárt megkövezik, tehát nem az, hogy ezrek térnek meg, mindjárt meg fogják kövezni, hanem egész egyszerűen csak krisztusi szeretettel jelen van helyzetekben, emberi élethelyzetekben, és ez az evangelizáció. Ez az, ami miatt lélektől lélekig tud terjedni az ige, és embereket megragad. És majd látni fogjuk egyébként, mert a 14. fejezet gyakorlatilag, vagy a 14. fejezet azzal ér véget, hogy visszamegy azokba a gyülekezetekbe, ahol korábban már volt, és ott elkezdi a gyülekezetet tovább építeni, mert hogy vannak találkozások és ima szituációk, meg Isten tiszteleti helyzetek, amikben az emberek megerősödnek, és aztán ez az evangelizáció kiderül, hogy nem is Pál apostol munkája, hanem gyakorlatilag a gyülekezeti és egyházi létezésnek az alapja. És ezek nem feltétlenül nagy és látványos csodák, vagy hatalmas dolgok, hanem egész egyszerűen nagyon hétköznapi élethelyzetek, amiben az ember mer keresztény és Krisztus figyelő lenni. És ez már az evangelizáció. És akkor itt felteszek egy költői kérdést a dia végén, hogy akkor az evangéliumot az ember hirdeti, vagy az ember által az Isten, de a költői kérdést azért hívják költői kérdésnek, mert nem kell megválaszolni. Megállok egy picit, mert hát ha van hozzászólnivaló.